Jó napot kívánok! A mikrofonnál Nagy Károly, a napvendége pedig Szántó Martin, a Makronom Intézet geopolitikai vezetőelemzője. Inga államokról fogunk beszélgetni, ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy nagyon hamar változik ezeknek az országoknak az álláspontja, de mondjuk bizonyos érdekszövetségek mentén akár ez is megtörténhet, és nagyon érdekes, pont a beszélgetés előtt derült ki legalábbis számomra, hogy ezek közül az államok közül jó néhány fog csatlakozni az úgynevezett BRICS országok szövetségéhez január 1-től. Ez a Brazília, Oroszország, India, Kína, illetve Dél-Afrika által jelentett politikai, de gazdasági babérokra is törő szövetség. Kezdjük talán azzal, hogy az Inga állam státusz az kinek jár, és az elemzésben kit lehet Inga államnak tekinteni, és majd persze beszélünk az elemzésről is.
Inga államnak számos középhatalmat lehet említeni. A legfontosabb jellemzőik az, hogy globális déli középhatalmai, és nem köteleződnek el gyakorlatilag egyik nagyhatalom felé, és különböző dimenziókon keresztül építik a kapcsolataikat, érdekeik mentén, tehát nem érdem és politikai elköteleződés elsősorban, ami jellemzőket, hanem pusztán érdekek, gazdasági, többnyire gazdasági vagy technológiai együttműködés, tehát olyan érdekek mentén építik ki a kapcsolataikat a nagyhatalmakkal, melyek alapján ők egyensúlyba tudnak lenni, vagy akár tudnak lavírozni különböző nagyhatalmak együttműködései között, nem köteleződnek el kimondottan egyik nagyhatalom felé sem. Ha úgy tetszik, pragmatikus külpolitikát folytatnak. Jellemzőjük még ezeknek az államoknak, hogy jelentős stratégiai előnyeik vannak bizonyos szegmensekben, általában ezek nyersanyagok, vagy a földrajzi adottságukból adódóan vannak bizonyos stratégiai előnyeik, amelyekkel jó alkupozícióban vannak akár nagyhatalmakkal szemben is, és bizonyos privilégiumokat élveznek. Mi a Makronom Intézetnél 7 ingállamot azonosítottunk. Nem azt mondjuk, hogy csak ennyi van, de elsősorban 7 ingálmat vettünk górcső alá, és vizsgáltuk meg, hogy pontosan hogy épülnek fel ezeknek az államoknak kapcsolatrendszerei különböző nagyhatalmakkal.
Melyek ezek az ingállamok, aztán egyesével megpróbáljuk őket elemezni.
Brazília mindenképp ide tartozik, Dél-Afrikai Köztársaság, Törökország, India, Indonézia és Kazaksztán.
És talán nem,
Szaúd-Arábia, bocsánat, hogy még kihagytam, de Szaúd-Arábia is természetesen ide tartozik.
Ha már Szaúd-Arábia és mondjuk Törökország, ez a két ország rettenetesen fontos valószínűleg most a zajló izraeli-palesztin háború miatt, ami nem tudjuk mennyire szélesedhet ki, de az biztos, hogy jó felé nem mennek a folyamatok, és egyáltalán nem biztos, hogy akár Szaúd-Arábiának, akár Törökországnak az állásfoglalása nem lesz perdöntően fontos. Szaúd-Arábia például közeledni próbált Izraelhez, illetve egyszer, mint Iránhoz, a régiós vetélytársához, a térségbeli régiós vetélytársához. Az, hogy az izraeli-palesztin háború kirobban gyakorlatilag azt jelenti, hogy Szaúd-Arábia nagyon komoly válaszút előtt áll, megint ingáznia kell?
Így van, nagyon érdekes a helyzet, ugyanis ugye két kvázi muzulmán ősellenségnek tekinthető, ugye a síta nagyhatalom Irán és a szunita nagyhatalom Szaúd-Arábia, ők mindig is rivalizáltak a Perzsőből térségében. Na most Kína elkezdte őket közelebb hozni egymáshoz, és volt is egy gyakorlatilag egy jelképes közeledés azzal, hogy megnyitották a diplomáciai testületeket egymás fővárosában. Tehát elindult egyfajta enyhülés. Na most a háború, ami most kibontakozik Izraelben, ez könnyen boríthatja a jelenlegi helyzetet. És ráadásul a helyzetet még tovább bonyolítja az, hogy január 1-től mind a két ország BRICS taggá válik, menetrend szerint. Ennek a változását még egyelőre nem látjuk előre, hogy fog alakulni, de valószínű, hogy itt is lesz valamilyen, akár a tagfelvételnek a megnyújtása, ez a felvétel eljárásnak megnyújtása, vagy akár elhalasztása, tehát számos.
Ez valószínű, akkor pont a háború közbeszólása miatt, akkor lehet, hogy elhalasztódik a tagfelvétel?
Ilyen jeleket még nem látunk, de akár ez is előfordult, hogyha és amennyiben kiszélesedne ez a háború, eszkalálódna, és nem csak Izrael területén és Gáza területére fókuszálódna, akkor még akár ez is benne lehet.
Még egyet, hogy csavarjunk a történeten, Izrael és Szaúd-Arábia pont most próbált egymáshoz közeledni, de hát véletlenül valószínűleg ez tényleg kútba esett. Kicsit meglepődtem, amikor szembesültem azzal, hogy Irán és Szaúd-Arábia nemhogy nagykövetséget nyitottak egymás fővárosaiban, de rögtön lehet, hogy egy gazdasági vagy politikai érdekcsoportba kerülhetnek. Persze nagyon-nagyon különbözőek már azok az országok is, amelyek benne vannak ebben az érdekcsoportban, de összesimítható két ilyen közép inga államnak, Irán esetében mondjuk az ingát nem használnám, de ilyen két nagy, egyébként rendkívül sok belső problémával küzdő országnak a az együttműködése, vagy akár az érdekei?
Alapvetően a BRICS nem olyan szoros szövetségnek mondható, mint bármelyik másik, mondjuk egy NATO szövetség, ami biztonságpolitikán nyugszik, vagy egy Európai Unió, tehát ez egy sokkal lazább szövetség, mégis a politikai érdekeket próbálják összehangolni. Azt azért lehet látni, hogy a BRICS-nek a vezető nagyhatalma Kína. Kínának mind a két ország fontos. Szaúd-Arábiának a fő exportpartnere Kína. Több olajat ad el, mint az Egyesült Államokba és az Európai Unióba együttvéve Kínának. Tehát, hogy mindenképp a BRICS-hez olyan szempontból szeretne közeledni, hogy ezeket a partnerséget erősítse, mert a legfontosabb partnerem a már Szaúd-Arábiának Kína. Gazdasági szempontból, és itt jön az inga állam szerepe, ha már Szaúd-Arábiánál járunk. Biztonságpolitikai szempontból ugyanakkor még mindig az Egyesült Államok a legfontosabb partnere, közel 80%-át a fegyvereinek még a mai napig az Egyesült Államoktól vásárolja, és a teljes fegyverrendszere gyakorlatilag arra az Egyesült Államok utánpótlására van kényszerítve, vagy attól függ. Tehát ezt nem lehet egyik napra másikra lecserélni, és ez az inga államoknak a erőssége és gyengesége is, hogy tud alakítani Kína felé is például kapcsolatokat, főként gazdasági, de biztonságpolitika terén megmarad az Egyesült Államokkal, és egyéb együttműködése például a petrodollárt még azért továbbra is Szaúd-Arábia ezt biztosítja az Egyesült Államok számára.
Ha már egyébként szóba került az Egyesült Államok, meg Irán, valószínűleg a szaudi rémálmok között van, hogyha tényleg Irán is bekapcsolódik ebbe, bár mindenkinek a rémálmában van, hogyha bekapcsolódik Irán az izraeli-palesztin háborúba is. Ha más nem, például megpróbálja lezárni a hormozi szorost, ami egy nagyon fontos kereskedelmi véna gyakorlatilag a világgazdasági vérkeringésben, nem csak a teherhajók, de még egy része gondolom az olajszállítmányoknak is Európa felé itt megy. Ha mondjuk egy ilyen dolog megtörténne, akkor biztos, hogy Szaúd-Arábia az amerikai szövetségi rendszerbe sodródik?
Ne szaladjunk ennyire előre, én azért attól nem aggódnék, hogy lezárná egyik napra a másikra a hormuzi szoros, mert akkor az nagyon komoly következményekkel járna, nem csak a világgazdaságra, hanem Iránra nézve se. Tehát én úgy gondolom, hogy ott már nem elégedne meg se az Egyesült Államok, se az egész NATO avval, hogy gazdasági szankciókat vezet be Iránnal szemben, hanem ott már komoly katonai fellépés lenne. A világ kőolaj exportjának 30%-a hormuzi szoroson megy keresztül. Óriási olaj és energiahiányt, energiaválságot okozna ez, és nem csak Európában, hanem az egész világon, hogyha ez most teljes blokkád alá kerülne.
A Szaúd-Arábia esetében, akkor még egy picit az országnál maradva, az látszik, hogy hatalmas nagy erővel próbál megjelenni, úgy amúgy egyébként nem csak a futballpiacon például, hanem kvázi olyan projektjeik vannak, amik hát vegyes érzésekkel foglaltatik iránt az ember, néha futurisztikus fantazmagória jut az ember eszébe, aztán persze lehet, hogyha nem is addigra, de meg lehet ezeket valósítani. Más kérdés, hogy kell-e ezeket megvalósítani, de Szaúd-Arábia jelenleg középhatalomként, inga államként létezik akkora elszívó erővel, hogy mondjuk ilyen projekteket meg tud valósítani?
Ez a projekt, ez a Vision 2030 ernyő projektnek a keretén belül van például ez a The Line, ugye ez a vonal, neumnak is vonalváros, igen. Ezek mind azt a célt szolgálják, legalábbis az eredeti célja az, hogy ne függjenek ennyire az olajexporttól. Tehát Szaúd-Arábia tisztában van azzal, hogy nagyon jelentős szerepi a világgazdaságnak azzal, hogy olajat exportál, de ugyanakkor ki is van neki szolgáltatva. Próbálják egy picit diversifikálni a gazdaságukat. Tehát most 40-50, akár 60%-ban is a bevételük az olajból van ennek az országnak. Ezt próbálják csökkenteni, picit kevesebb, és próbálnak olyan high-tech, fejlett technológiai beruházásokat eszközölni, mint például ez a vonalváros projekt, amellyel még több befektetőt, még több beruházást fognak bevonzani az országba, mert pénzük jelenleg van arra, hogy fejlesszenek, csak meg kell találni azokat a kapcsolatokat, azokat az együttműködéseket, akik hajlandóak lennének befektetni az országba, és ez a kulcsa annak, hogy diversifikálni tudják a gazdaságukat.
Menjünk át egy válságzónával arrébb, Törökország, amely, ha létezik középhatalom meg inga állam, talán ez a minta példája Törökország. Pontosan. Egyszerre kell Ázsia, Európa, az Egyesült Államok, és hát valószínűleg egy részében még Afrika felé is valamennyire formálnia a saját politikáját, nem beszélve arról, hogy belső olyan kurd kisebbséggel küzd, ami más országok számára is komoly probléma, például Szíria, illetve Irak számára. Törökországot hova kell tenni közép hatalmi és inga állam státuszban egyáltalán, amiket elmondtam, valóban azok között ingázik, vagy még ennél is több inga járata van a török vezetésnek?
Igen, számos inga járata van, lehet így mondani, lengési tartománya egész széles. Törökország, ahogy mondtad is, a mintapéldája az inga államoknak, tehát hogyha egy országot kellene megemlíteni, melyik a tipikus inga állam, az Törökország. bár biztonságpolitika együttműködése messze a nyugattal a legfontosabb, ugye NATO tag, ráadásul Európában, ha ide veszük Európához, vagy legalábbis a európai kontinenshez közeli NATO tagok közül a legnagyobb reguláris hadserege van. Közel-keleti befolyása egyre jelentősebb. Említetted az afrikai kapcsolatokat, 2 éven belül meg 6-szorozta a kereskedelmét az afrikai országokkal. Tehát építi, látszik Törökországon, hogy most már tényleg regionális, középhatalmi státuszba szeretne előlépni, már most is az, de szélesíteni ezt a kört. Tehát nem csak a úgymond a Masrek térség, tehát a Szíria és Irán és iraki térség, hanem elnyúljon egész Afrika felé is akár. És ugye északra is, ugye Oroszországgal is együttműködik, vásárolja kőolajat, finomítja és eladja jó áron Európának, tehát ebben is együttműködik. Ezt látni kell, ezt tudni kell, igazából nem is tagadják. 2 oldalú kereskedelme közel meg 2-szereződött Oroszországgal, mióta kitört a háború, tehát ő profitál Oroszországgal való együttműködésből is, de másik oldalról drónokat ad el az ukrán hadseregnek is, tehát ha van tökéletes ingállam, akkor gyakorlatilag Törökország külpolitikája az abszolút ezt lefedi. Még egy dolgot megemlítenék Törökországhoz, ami nagyon fontos. Építi a Belső-Ázsiával, Közép-Ázsiával való kapcsolatait, erősíti a türk államok szövetségének a jelentőségét, és bekapcsolódik azokba az infrastruktúrális projektekbe, amelyeket Kína indított el. Azt látni kell, hogy eddig Kínából Európába, ha nem tengeri útvonalon ment az áru, akkor Oroszországon keresztül, azt úgy nevezték, hogy északi folyosó. Az ugye a háború miatt jelentősen leértékelődik, mert ugye beszállítók is félnek Oroszországon keresztül, szankciók nehezítik.
Ukrajnán keresztül nem
lehet. Ukrajnán keresztül abszolút nem lehet, igen, és ezért van egy középső folyosó, amely már létezik jó ideje, de most indulnak be olyan infrastruktúrális projektek, amik ennek a kapacitását, az áteresztő kapacitását meg sokszorozzák.
Ez vasútvonalfejlesztés?
Vasútvonalfejlesztés, főként Kazaksztánon keresztül, be a Kaukázusba, Törökország, és onnan pedig Európába. Tehát Törökország itt egy nagyon fontos kulcs szereplője, és már a török infrastruktúrális beruházások már jó ideje, a háború kitörése óta legalábbis egészen biztosan már úgy vannak tervezve, hogy ezekhez a pontokhoz kapcsolódjanak. Tehát Törökország aktív szereplője akar lenni a középső folyosónak, és nem titkolt terve, hogy 2050-re egy logisztikai nagyhatalommá váljon Európa és Kína között.
Emlékeim szerint ráadásul Törökország egyébként nem csak próbál közvetíteni Ukrajna és Oroszország között, tehát ez nem emlékeim, hanem ez egészen nyilvánvalóan így van a Fekete-tengeri hajó fuvarozási kérdésben, hanem Izraellel is viszonylag jobb kapcsolatot ápol, talán vízmegállapodások is van vízszállításról, egy nagyon komoly vezetékrendszeren keresztül. Mindeközben ugye próbálja segélyeket intézni a palesztinok számára, hogy legalább ott legyen valami, Egyiptommal közösen próbálnak ebben fellépni, tehát tényleg nagyon-nagyon sok felé játszanak ezen a geopolitikai térfélen. Hogy tudják menedzselni azt, hogy azért mindeközben van belső problémájuk, nagyon komoly a kurd kisebbséggel, ami sokszor háborús konfliktusba csap át, és egyfajta ilyen évtizedek óta zajló csendes háború van, amiről hol hallunk, hol kevésbé, mindeközben betörnek néha szíriai, iraki területre. Egész egyszerűen akár a szíriai, akár az iraki térségnek egyes területei annyira nem uralják azok az országok, hogy ezt megteheti, és félrenéz a közvélemény, a nemzetközi közösség. Hogy tudják ezt megtenni?
Igen, főként Szíriánál ez érvényes. Ugye az Assad rezsim nem képes teljes Szíriát uralni. Tehát mindig vannak olyan területek a mai napig, amely még a kvázi felkelők által uralt régiók, kisebb régiókról beszélünk, de még mindig van ilyen. Hiába kommunikálják azt, hogy gyakorlatilag visszaszerezték az ország felett az irányítást. Egy 30-40 kilométeres sávban még egészen biztosan Törökország bent van, ahol még ez nagyobb is, és ráadásul főként az olajjal gazdag térségben, ami egyébként kurdok lakta térség, azokat most jelenleg Törökország tartja fennhatósága alatt. Említetted a belső problémákat, ugye az ingállamoknak nem csak stratégiai előnyeik vannak, hanem gyenge pontjaik is. Az egyik gyenge pontja Törökországnak a monetáris politikájába adódó óriási mérhetetlen infláció, és hát a kurdok kérdése, a biztonságot a közbiztonságot ugye megnehezíti, beruházásokat hátráltatja, ugye jogi aggályokat vet fel általában a nyugati országok, Európai Unió rendszeresen bírálja miatt Törökországot, tehát vannak gyenge pontjai, emiatt nem tud azért olyan gyorsan haladni ebben a geopolitikai terjeszkedésben, mert vannak belső konfliktusai, belső problémái. Nem is beszélve arról, hogy Oroszország felé óriási az energiakitettsége. Tehát nukleáris energiaprojekteket is Oroszországtól szerzik be, és nem elég, hogy a Rosszatom építi, hanem a Rosszatom tulajdona is lesz például most az egyik új atomreaktor, és kvázi a profitot azt a Rosszatom fogja lefölözni.
Hát akkor ez még érdekesebb.
Még érdekesebb, igen. Tehát valahol jelentős befolyása van, de valahol meg gyenge pontjai vannak, és így kell avírozni a nagyhatalmak között.
Ráadásul elméletileg Európai Uniós tag szeretne lenni, de hát az évtizedek óta olyan várószoba, amit valószínűleg nem lehet megugrani, mint hogyha a két fél már nem is nagyon törekedne arra, hogy közel legyenek egymáshoz. Nagyon picit visszatérve még Szaúd-Arábiára, ott is vannak belső problémák, nem? Tehát a látszólagos az a béke és nyugalom, ami ott van.
Szaúd-Arábia nagyon érdekes ebből a szempontból. Én inkább azt emelném ki, hogy nagyon fontos nagyon nagy a kitettsége az olcsó dél-kelet-ázsia és indiai munkaerőre, mert a szaúdiak azokat a fizikai munkákat már nem végzik el a szaúdi állampolgárok, amelyek a gazdaságot tudják fűteni, akár az energiaiparban is, és kell nekik a külföldi munkaerő, és hát 4000 herceget közel el kell tartani az országnak. Tehát arra
nem akik is nem veszi. Szeretnek dolgozni.
Akik aztán abszolút, de a pénztárnájukban szeretik költeni.
Hát komoly probléma, bár van egy nagy fegyvertények, hogy a kőolaj, illetve a földgáz kincs. Ugorjunk szerintem egy inga államot, és aztán majd a második részben is foglalkozom még a többivel. Ha már szóba került Kazahsztán. Kazahsztán a földgáz miatt nyilván most nagyon-nagyon fókuszban van, próbál, gondolom én az Európai Unió is alternatív útvonalakon onnan földgáz szerezni, de hát mindeközben azért még hogyha független állam is, azért gazdasági téren van, gondolom, orosz befolyás is, valószínűleg van kínai befolyás is, és mindeközben próbálna nem csak az energiából megélni, hanem ezek szerint fejlesztések révén logisztikából is, sőt, hát próbálja magát turisztikai célpontnak is eladni valamennyire Kazahsztán. Összességében ez mennyire sikerül nekik, mennyire tudnak, vagy legalább próbálkoznak lejönni a energia, csak az energiaeladási szerepből?
Kazahsztán nagyon érdekes ebből a szempontból. Ő egy születendő inga államként azonosítottuk, egy frissen születő inga államként, mert azért elég erős az orosz befolyása. Még nem is lehet teljes egészében inga államnak azonosítani, de mindenképp szeretne azzá válni. Tehát nagyon nyit a nyugat felé, nyit Kína felé, próbál Oroszországtól amennyire lehet leválni gazdaság és biztonságpolitikai szempontból, de hát ugye a múlt és a történelmi hagyományok, múlt, kultúra nagyon-nagyon köti Oroszországhoz, és ugye a biztonságpolitikai együttműködések meg aztán végképp. Azt viszont látni kell, amióta kitört az orosz-ukrán háború, Kazahsztánnak a jelentősége felértékelődött globális szinten is, nem csak regionális, globális szinten is. Ugye említettük a kínai középső folyosót, amit építenek, tehát óriási beruházások érkeznek az országba, rekordméretű beruházások, rekordméretű külföldi működő tőke áramlott be tavaly az országba, 10 éves rekord egyébként, és idei az még nagyobb lesz valószínűsíthetően. Bányaprojektek, infrastruktúrális projektek, kiskereskedelmi beruházások, nagykereskedelm, gyártó kapacitást szeretnének bővíteni, tehát egyfajta kapu szeretne lenni Oroszország és a nyugat között. Azt látni, hogy rengeteg orosz cég is települ át, és hát nyilván ugye, mivel az Eurázsiai Gazdasági Térségnek a tagja, Gazdasági Uniónak a tagja, ezért gyakorlatilag az árumozgások azok gyakorlatilag lekövethetetlenek, és Oroszország felé jelentős kaput jelent ez az ország.
Itt kerülik meg a szankciókat?
Mondhatni, hogy nagy részt igen. Kazahsztán jelezte, hogy tesz ellene, nem szeretne ugye vasfüggöny mögé kerülni, ezt így szó szerint megemlítették, nem szeretne, hogy őket is szankcionálják. Vannak nyomkövetési rendszerek, hogy nyomon kövessék magát az árut, hogy beérkezik, hogy tényleg Kazahsztánban marad-e, vagy tovább megy, de hát ezeknek a nagy része eltűnik a rendszerben, és nem tudják végül, hogy hova kerül, ezek többnyire Oroszországba kerülnek. Jelképes lépések vannak azért, hogy ne zárják őket el, és abból, hogy ekkora mennyiségű külföldi működőtőke, és főként amerikai és holland és német működőtőke áramlik be a régióba, valószínűsíthetően egyfajta kis Oroszországként fog funkcionálni. Közel ugyanazok a nyersanyagok megtalálhatók Kazahsztánban, mint Oroszországban, nem beszélve az uránról. A világ legnagyobb urán kitermelő országáról beszélünk, kevesen tudnak róla, de Kazahsztán a világ urán kitermelésének azt hiszem 42-40-42%-áért felel. Nem ott dolgozzák fel, Rosszatom csinálja a fűtőelemeket, de magát az uránt azt Kazahsztánból termelik ki. Ami hátránya ennek az országnak az az, hogy a teljes infrastruktúrája Oroszországon keresztül vezet, tehát az olajszállítmányok, a vezetékek, maga az urán kitermelési ellátási lánc, az mind bevezet Oroszországba.
Mondom,
tehát
ez még a régi szovjet rendszernek van, a tervezése volt.
Igen, és ezt még nem oldották meg, és ugye az új infrastruktúrális projektek ezt is célozzák, hogy egy kicsit váljon le az orosz gazdaságról és a feldolgozásról és azokról a beszállítói láncokról, amik Oroszországba vezetnek át.
Nagyon sokat költöttek, vagy legalábbis marketing szempontjából látványos volt, hogy turisztikai célpontként próbálták magukat eladni. Gondolom ez az orosz-ukrán háborúval egy kicsit megbicsaklott, hát ha más nem, a repülési útvonalak annyira nehézé váltak, hogy mondjuk nyugatról, vagy akár Kelet-Közép-Európából most nem sok turista megy oda.
Nem, én is úgy látom, hogy nem sok turista menne, ráadásul nem olyan rég volt a felkelés, ha jól emlékszem, 22 év elején, akkor volt egy, még a háború kitörése előtt pont volt egy kazahsztáni felkelés, ugye.
Amit az orosz hadsereg tett rendbe.
Igen, kéréssel bevonultak és rendbe tettek, de hogy ezt látni kell, hogy azért ezt nem felejtik el a turizmus még egy hamar.
Hát rengeteg probléma, és rengeteg olyan, fogalmazunk úgy, hogy nagyon-nagyon vegyes felvágott, amiről ideig beszéltünk. Folytatjuk majd a beszélgetést Szántó Martinnal, a Makronom Intézet geopolitikai vezető elemzőjével, de csak a híreket követően.